7 óra 19 perc a háztartások számára Magyarországon a legolcsóbb a gáz és a villamos energia az átlagfogyasztás mértékéig, ez pedig a legkevesebb Európában. Hogyan alakult így, és meddig tartható fent, erről is beszélgettünk Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük először az energiaügyi miniszternek a minapi energiaügyi minisztertől minap elhangzottakkal. Azt mondja, hogy nincs olyan körülmény, még akkor sem, ha valami egészen váratlan szabotás történne, amely mellett nem lenne hihető, hogy Magyarország ne tudná biztonságosan ellátni földgázzal mind a lakosságot, mind pedig a gazdaságot. Valóban így van ez? Nincs olyan körülmény? Hiszen azért a függőségünk, még hogyha csökkent is valamelyest, mégiscsak egy meglévő kérdés. Persze ez ugye a legtöbb országban így van. Mikor, kitől, mennyiben függünk?
Igen, tehát sok éven át a magyar ellenzék ostorozta a kormányt az egyoldalú orosz függőség miatt. Én a földgáz tekintetében én akkor is azt mondtam, hogy nehogy egyszer eljöjjön az az idő, amikor majd még szeretnénk orosz függőek lenni. De hát a helyzet az, hogy a magyar energiapolitikának legalábbis 2010 óta folyamatosan célja azt, hogy függetlenedjen az egyoldalú függéstől, legyen az bármilyen egyoldalú függés. Most éppen így alakult, hogy ugye a kommunista időszakból így alakult, hogy az orosz földgáztól függtünk, de mindig is célja volt, és talán a hallgatók emlékeznek a Nabucco projektre, vagy a déli áramlat projektre, ami éppen az Európai Bizottság elégséges támogatásának a hiányában hiúsult meg, és ugye mindig is készült a B-terv, rengeteg variáció volt. Megépítettük a románokkal, az osztrákokkal és a bulgárokkal együtt a transzbalkáni vezetéket, abban reménykedve, hogy a Fekete-tengeren minél előbb elkezdődik Románia részéről és egy nemzetközi konzorcium részéről a kitermelés. Máig nem kezdődött meg. Tehát, és ugye most a török áramlat az, ami egy reális alternatíva és hosszú távú orosz-magyar szerződésünk van, de itt csak a magyar szükséglet felét tudjuk beszerezni.
Bocsássa meg, abból, amit elmondott, azt érzem, hogy tulajdonképpen maga az Európai Unió vagy az Európai Bizottság volt az, amely blokkolta az energiafüggőségeknek vagy az energiafüggőségről való leválást.
Igen, azt tudni kell, ezt nyilván mi is érezzük nap mint nap, hogy mindig is Brüsszelből Magyarország és az olyannan csatlakozott országok perifériának számítottak, ők fókuszáltak a nekik fontos, ott Nyugat-Európa, a magországokban fontos beruházásokra, és ez a régió soha nem keltette fel az érdeklődésüket, az anyagi erőforrásokat, a támogatásokat nem ide összpontosították, és ennek az lett a vége. Ugye láthatjuk például a németek esetében, a lengyelek könyörögtek, hogy az északi áramlatnak legyen, mind a kettőnek legyen Lengyelország felé és a régió felé leágazása. Nem lett. Tehát rengeteg ilyen dolog volt, bizony ez egy nagyon komoly erőforrásokért folytatott könyöklés és harc, és ebbe a kisországok, mint mi, még összefogva is kevésnek bizonyultunk. Ugye és ekkor jött az, hogy a régió összefogott, egymással fogtunk össze itt V4-esek, és megépült az észak-déli földgázkoridor, ami Lengyelország felől is, most már LNG-t tudunk venni, Horvátország felől is, és előbb-utóbb Románia felé is lesz tengeri kijárat ennek a vezetéknek, tehát egyrészt ez, de most sem kell tartanunk semmitől valójában, az osztrák-magyar és a szlovák-magyar interkonnektoron, gázinterkonnektoron keresztül Magyarország olyan nagy kapacitásra kapcsolódik az európai piacról, hogyha a végén semmi más nem lesz, viszont hatalmasan beüt ez az LNG biznisz, ugye, ami a legoptimistább brüsszeli vezetők fejében forog talán csak, hogy ez így lehetséges, de ha beüt, akkor bőven lesz az európai piacon gáz, és akár onnan is be tudjuk szerezni. Tehát van még a török áramlatunk, és van az észak-déli földgázkoridor. És most már látjuk, hogy épül rengeteg egyéb lehetőség, hogy a transzkaszpi vezetéken Azerbajdzsánból hozni földgázt, és akkor a TANAP vezetéken, Törökországon keresztül, Bulgárián keresztül, az rá tud csatlakozni a török áramlatot. Tehát a török áramlatot is be lehet most már majd pár év múlva táplálni alternatív helyekről is, nem csak Oroszországból.
Időről időre ugye megjelennek összehasonlító elemzések az európai energia árakból. A legutóbbiban pedig tisztán látszódott az, hogy a magyar lakosság fizeti az egyik legkevesebbet az energiáért Európában. A különbségek pedig égbe kiáltóan magasak. Ugye azt hiszem, hogy a skandináv országokban volt, hogy 10-15-ször magasabb energiaárak vannak, ami azért is érdekes, mert például a skandináv térségben vannak ugye olyan lelőhelyek, ami azt indokolná, hogy ők saját maguknak talán olcsóbban tudják ezt az energiát megtermelni.
Magyarország és pár olyan Európai Uniós tagország van, ahol az energia nem, a lakossági energiaellátás az nem kizárólag piaci alapon működik, hanem közszolgáltatásként van fölfogva, a közjó része, és az állam olyan, hogy mondjam, szignifikáns befolyással bír a szektorra, miután megvette az állami befolyás alatt van nagyon sok kulcsinfrastruktúra, gondoljunk a földgáztározókra, és egy csomó a paksi atomerőmű például, ami ugye az áramellátásunk szempontjából, és a Mátra erőmű, ami két-két nagyon fontos komponens az áramszolgáltatásunknak, illetve a földgázszolgáltatásunk. Ezek állami befolyás, állami tulajdonban levő dolgok, és az állam nem hagyja, hogy az energia cégek olyan szintű profitot építsenek be egyébként az áraikba, ami ma megszokott. Tehát kihasználva azt, hogy ugye energiaszűkösség van, kihasználva, hogy már energiaválság is volt, aztán jött az orosz-ukrán háború, és a szankcióknak látjuk, mi lett az eredménye. Egyszerűen ezek a cégek még a lakosság, a Nyugat-Európában, egyszerűen még a lakosság felé is komoly piaci árést építenek be. Ez Magyarországon Egy tisztességes haszon nyilván meg van engedve, hiszen ezeknek a cégeknek működniük kell, hiszen ezeknek a cégeknek is fejlődni kell, karbantartani kell, de az a sokszoros extra profit, amit látunk, olvasunk az újságban, hogy az Exxon, a BP, a Shell mit kaszál, és a Norvég Energia, és mit kaszál ezen az egészen, ez nálunk, hogy mondjam, türelemre vannak intve ezek a vállalatok, nem építhetnek benne sokszoros áréseket. És ez a szerencséje a magyar lakosságnak egyébként, mert ezért alacsonyak az árak.
Az imént említett interjúban Lantos Csaba beszélt ugye az alternatív energiákról. A kérdés az, hogy Magyarország előtt milyen lehetőségek állnak. Talán már ebben a stúdióban is ejtettünk néhány szót, például a biomasszáról, illetve azt hiszem, hogy éppen ön posztolt egy cikket Olá György kémiai Nobel, vagy igen, Olá György, aki a metanol gazdaság fontosságára hívta fel a figyelmet.
A metanol gazdaság ez egy nagyon, nagyon izgalmas történet, és ugye arról szól, hogy tulajdonképpen a fosszilis tüzelőanyagokat is lehet teljesen klímabarát módon alkalmazni. Természetesen ezek a technológiák nem olcsók, de hogyha minden kötél szakad, például az angolok azok terveznek hasonló megoldásokat, hiszen ők úgy gondolják, hogy az akkumulátortechnika nem lesz olyan szinten, hogy az időjárás függő megülőket már 2050-ben is teljes egészségben akkumulátorokkal lehessen kiegyensúlyozni. Ezért ők is terveznek azzal, hogy a földgáztüzelési erőműveik maradnak a kiegyensúlyozás miatt, de viszont le kell választani a széndioxidot, azok is tudnak a metanol gazdaságon, tiszta szén technológiákon keresztül tisztán működni. Tehát ez egy nagyon fontos alternatíva. Magyarországnak szenzációs lehetőségei vannak a megújulók terén, egyelőre költséghatékonyabbá kell tenni, a napenergián kívül egyelőre egy kicsit még drágák.
Folytassuk innen legközelebb. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen! Köszönöm.